Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! A mai témánk a küldetés, illetve a küldetés tudat, és nagyon örülök annak, amit Marci elmondott az elején, hogy Jézus Krisztushoz kapcsolódunk, hogy az ő személye köré gyűltünk most is. És ez azért is fontos, mert hogy a mi létezésünk és a mi küldetéstudatunk titka is Krisztus személyében van. Másképp nem lennénk itt, nem létezne kereszténység, nem létezne krisztusi tanítványság, hogyha Jézus Krisztus nem engedelmeskedett volna a mennyei atyának. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, úgy is mondhatjuk, vagy fordíthatjuk, hogy egyszülött fiát küldte, hogy aki hisz benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. És szeretnélek először erre hívni titeket, mint amiről énekeltünk is, hogy lássuk meg Jézus Krisztust, akit elküldött az Atya, azért, hogy elhozza az örömhírt, az evangéliumot, és aki áldozatot vállalt értünk. És gondoljunk azokra is, akik az azóta eltelt időben küldöttként jelen voltak ebben a világban, akár az őskeresztények olyan időszakokban is, amikor nagyon erősen, erőteljesen üldözték a kereszténységet a hitük miatt, a hitük megvallása miatt. Aztán, hogyha ugye a 150 évre gondolunk, Isten ide küldött valakit 150 évvel ezelőtt, aki engedelmes volt, és úgy gondolta, hogy először gyerekekkel, utána felnőttekkel törődik, foglalkozik, beszélget, az evangéliumról beszélget, az Úr Jézusról. És sok-sok ilyen küldetés, és sok-sok ilyen küldött a titka annak, hogy ma itt vagyunk. És tudom, hogy itt a gyülekezetünkben is vannak olyanok, akik úgy kerültek ide, hogy akár a családtagok, szülők, nagyszülők hozták először ide, lehet, hogy a kollégájuk, a barátjuk, a rokonuk, az ismerősük, és vannak ilyen küldötteink, tehát nekünk is, hogyha azokra gondolunk, akik megtanították nekünk az Isten szeretetét, vagy egyáltalán Istenről szóló, Isten igéről szóló valóságot. Tehát, hogy ilyen küldöttek, küldetésben élő emberek segítettek minket is abban, hogy eljussunk a megtérésre, az újjászületésre, és hogyha ebbe a logikai vagy gondolati körbe akarunk tovább lépni, vagy szeretnénk ma délőtt, akkor hát eljutunk odáig, hogy ahogyan őket elküldte, vagy ahogy az Úr Jézust elküldte a mennyei Atya, úgy küld minket is. Tehát ebben a sorban mi is benne vagyunk természetes módon, majd erről is fogok beszélni, hogy mennyire fontos ebben a természetesség. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Az Úr Jézus a főpap imádságban mondta ezt a mondatot, és ez egy nagyon egyszerű, nagyon tömör, nagyon világos meghatározása annak, hogy mit jelent a tanítványság, hogy van egy isteni küldetés mögöttünk, illetve a szívünkből. Miért van az, hogy időről időre, néha vagy gyakran a küldetés tudatban elfárad a tanítványság, vagy hogyha mi is szeretnénk ebben egy ilyen őszinte önvizsgálatot gyakorolni, akkor miért lehetséges az, hogy így elfáradunk néha a küldetés tudatban? Évekig, évtizedekig imádkozunk valakiért, nem történik változás, vagy nem olyan változás, mint amilyet szeretnénk látni. Lehet, hogy elfáradunk, belefáradunk ebbe. Lehet, hogy valakit szeretünk, támogatunk, megpróbálunk segíteni neki, és úgy tűnik, hogy nincs eredménye, nem kerül közelebb Istenhez, nem keresi őt. És vannak ilyen fáradtságok, vagy elfáradások az életünkben. Timóteusról is azt olvassuk, hogy ő elfáradt, és azt írja neki Pál apostol, hogy gerjeszt föl az Isten kegyelmi ajándékait. Tehát, hogy van ebben felelősségünk, hogy elfáradunk, vagy benne maradunk ebben a fáradtságban, vagy a küldetés szempontjából ebben a passzivitásban, vagy hogy új lendületet, új erőt veszünk, és én tudom magamról is, de rólatok is, hogy amikor ezeket az igéket halljuk, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, hogy hirdessétek az evangéliumot, akkor nem unjuk meg, pedig tudjuk, már könyv nélkül el tudnánk mondani, de mégis olyan eleven és friss, és ez a Szentléleknek a munkája, hogy újra bátorít, újra kezdeményez, újra elindít, újra segít abban, hogy értékeljük, újra értékeljük, és tovább lépjünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Krisztus küld minket, tehát ez nem csupán és nem elsősorban egyfajta emberi vállalkozás vagy emberi tevékenység, hanem ahogy hallottuk a bevezetőben, Krisztus személye van mögötte, és ebben az imádságban is ezt olvastuk, hogy ahogy engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Úgyhogy most ezt szeretném veletek egy kicsit körbejárni a következő néhány percben, hogy állunk ezzel a küldetéssel. Az egyik kérdés ezzel kapcsolatban, amit újra és újra tisztáznunk kell, vagy hogyha tisztáztuk, akkor végig gondolnunk, átgondolnunk, hogy kik vagyunk mi. Péter apostol igéjét szeretném olvasni. Választott nemzetség vagytok, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Egy nagyszerű összefoglalása annak, amit ma így mondanánk, hogy a keresztény identitás, vagy hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy Isten meghívott minket, kihívott minket a tisztátalanságból, az istentelen, hitetlen, gonosz világból, és egy olyan nemzetnek a tagjai, részei vagyunk, akik az Isten gyermekei, Isten népe vagyunk. Ráadásul egyfajta papság, nem is akármilyen, hanem királyi papság, amiben benne van a fenségesség, benne van a csodálatos hatalom, az isteni hatalomra és az isteni alárendeltségre, mármint ahogy mi alárendeljük magunkat Istennek, tehát az ő szemlélete is benne van. És a papság tulajdonképpen egyfajta közvetítést jelent, hogyha a papságra gondoltok, az ószövetségi papságra is, vagy akár az újszövetségi papságra, akkor ugye ennek mindig kétirányú közvetítés volt a lényege, hogy Isten igéjét, Isten üzenetét közvetítették az emberek számára, a testvérek számára, és az emberek helyzetéről imádságban Istennek közvetítették az embereknek a kérdéseit, problémáit. Nyilván a Szentlélek által ma már minden embernek van egy lehetőség arra, hogy kapcsolódjon személyesen is Istenhez a Szentlélek által, de azért ma is van ilyen küldetésünk, hogy közvetítsük egymás kérdéseit, szükségeit Isten felé, hogy imádkozzunk egymásért. És az utolsó aláhúzott részben pedig egy nagyon világos megfogalmazását olvassuk annak, hogy kik vagyunk, hogy ennek a kiválasztásnak, ennek a meghatározottságnak vagy identitásnak a célja, hogy hirdessük Isten tetteit. Van, amikor szóval, van, amikor tettekkel, erről is lesz majd szó a természetes küldetésről, de a hírnek az a lényege, vagy a hirdetésnek, hogy egy világos információ, egy egyértelmű információ eljusson valakihez, bármilyen úton, képi, hangi, bármilyen módon, de hogy eljusson az Istenről szóló üzenet, az evangélium, és tudjuk azt az igét, hogy a hit hallásból van, néha egy picit a beszéd vagy a kommunikáció emberészét nem gondoljuk annyira fontosnak, de hát világosan tanít erről Isten igéje. Egy, hát ez nem annyira jól látható, egy hegyen épült város, akkor elárulom, bár már volt, aki mondta, hogy nem kell a képet, ha kivetítsük, nem kell magyarázni, hogyha nem látszik, akkor nyilván egy kicsit kell. Tehát egy hegyen épült városról van szó, ahol az ablakból látszanak a fényforrások, tehát világít egy ilyen hegyen épült város. És ezt nevezem én, vagy nevezi Isten igéje a természetes küldetésnek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Ahogy megéled mások előtt is az Istennel való kapcsolatodat, ahogy viselkedünk, inkább többes szám első személyben mondom, ahogy viselkedünk az emberi kapcsolatainkban, ahogy reagálunk, ahogy válaszolunk, ahogy segítünk, vagy nem segítünk. Tehát, hogy egyszerűen a létezésünkkel, a mindennapi életünkkel, a tevékenységünkkel, a viselkedésünkkel képviselünk valamit, jelzünk valamit, a belső lelki tartalom, ami a szívünkben van, az láthatóvá válik, világossá teszi azt, hogy kik vagyunk mi, és nyilván Istenre utal, Istenre mutat. Pál írja a rómaiaknak, hogy a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Tehát kapunk egy olyan értéket, egy olyan ajándékcsomagot, ami a miénk lesz, ami átjár minket, betölt minket, és ez a forrása ennek a természetes küldetésnek. Ezért lesz az, hogy megkérdezik tőlünk, hogy mi az, ami benned van, mi az, amin gondolkodsz, mi az, ami látható, hogyha nem is úgy kezdjük, hogy én keresztény vagyok, én járok templomba, vagy járok Isten tiszteletre, hanem sokszor egy egyszerű beszélgetésből is születnek ilyen kérdések, mert hogy valami történik, amikor beszélgetünk, amikor a mindennapi életben, egy munkahelyen, egy iskolában jelen vagyunk. Én biztatlak titeket, hogy ezért is imádkozzunk, hogy Isten segítsen minket ebben is fejlődni, ebben is előrelépni, hogy ez a fajta természetes küldetés, ez rendben legyen. Hogy ha vonatra szállunk, ha beszélgetünk a szomszéddal, vagy a munkahelyen, tehát hogy egyszerűen a Szentlélek által szólítsa meg, érintse meg az embereket Isten. A küldetés területei, a család. Néha nem is gondolunk rá, hogy az elsődleges küldetésünk az a családunkban van, a házastársunk felé, a szüleink felé, a gyermekeink felé, a testvéreink felé, tehát egy olyan körben, akiket Isten ránk bízott, akik felé felelősséggel tartozunk. Aztán így írtam a mindennapi közeg, a munkahelyi vagy az iskolai közeg vagy közösség, sőt még ide írtam a gyülekezetet is, hiszen itt is, akkor is, ha ismerjük egymást és Krisztusban testvérek vagyunk, de van egy felelősségi rend vagy egy felelősségi kör, amikor sokszor tudom, hogy nektek is voltak ilyen tapasztalataitok, hogy Isten indít a Szentlélek által, hogy valakitől kérdez valamit, vagy biztass valakit, vagy valami abban a közösségben, akikkel együtt töltjük az időt, vagy hogyha egy munkahelyi vagy egy iskolai közösségre gondoltok, ott mennyi időt mondjuk egy munkahelyen, ahol 8 órát, vagy még néha többet is, együtt vagy valakivel, vagy egy irodában több emberrel, együtt beszélgettek, együtt dolgoztok, néha kávéztok, vagy lehet, hogy együtt ebédeltek. Tehát ezek olyan kapcsolatrendszerek, hogy sokszor több időt töltünk, mint a családtagjainkkal az ilyen helyzetben. És hogy tudnunk kell akkor is, hogy kik vagyunk, hogy Isten népéhez tartozunk elsősorban, nekünk ez az identitásunk, a Krisztus tanítványai vagyunk, és azt is, hogy nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk. És ezekben a kapcsolatokban is küldetésben járunk. Ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig prédikálunk a munkahelyen. Volt, aki azt is megpróbálta, de leállították, mondták, hogy inkább dolgozzon egy kicsit többet. Tehát nem erre gondoltam, hanem például a természetes küldetéstudatra, hogy ahogy dolgozom, vagy dolgozunk, ahogy megéljük az emberi kapcsolatainkat, a főnökünkkel, vagy a beosztottainkkal, vagy a munkatársainkkal kapcsolatot, hogy abból kiderül, hogy Krisztus él, Krisztus valóságos. Akkor a spontán élethelyzetek, vagy helyszínek, például utazás, és lehetnek olyan küldetéseink, vagy küldetésünk, ilyet is többet átéltem már, amikor valaki azt mondta, hogy Isten elhívta, hogy menjen el Afrikába, és ott szolgáljon egy missziós szervezetben. Tehát van, amikor ilyenre is hív Isten, hogy lépjünk át akár kulturális határokat, akár országhatárokat. Nem mindenki ez a fajta küldetés, de ne zárkozzunk el ezelőtt sem, mert van, amikor akár rövidebb időre, akár hosszabb időre, de Isten egy meghatározott helyre, vagy egy olyan szokatlan élethelyzetbe hív vagy küld minket, ami elősegíti azt, hogy terjedjen az evangélium. Szeretnék egy pár szót szólni az összhangról, illetve az összhangnak a tétjéről, és különösen a hitelességről. Van, amikor valaki nagyon szépen tud beszélni, akár bibliai, vagy a kereszténységgel kapcsolatos dolgokról, de közben bibliai szóval élve képmutató, vagy ahogy papokról szokták mondani, hogy vizet prédikál, bort iszik. Tehát a küldetés nem lehet ilyen értelemben féloldalas, vagy féllábú, vagy botladozó, hanem akkor vagyunk egészségesek a küldetésben is, hogyha összhangban van az a mondani való, és az a fajta életmód és viselkedés, ahogy megéljük a hitünket. És hát vannak ilyen kísértéseink, hogy mi is néha idegesek vagyunk, vagy félünk, vagy kiabálunk, vagy csak szeretnénk kiabálni, de előfordul sajnos, hogy elhasalunk ez ügyben, elbukunk. De segít nekünk ennek a megértésében, és abban, hogy erre ráhangolódjunk és felkészüljünk, ahogy a bevezetőben is azt az igét említettem, hogy küldetésben vagyunk. Van egy világosan megfogalmazott isteni cél, egy küldetés, és mi ahhoz kapcsolódunk, azzal vagyunk összhangban. Egy csodálatos ajándék ez, hogy amikor mi teszünk valamit, akkor az az imádságon a szívünkben, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát van egy isteni akarat, egy isteni szándék, és mi ahhoz kapcsolódunk, ahhoz igazodunk, azzal akarunk azonosulni, és annak a szellemében akarunk tenni. Éppen ezért szükség van egyfajta összehangoltságra Istennel, és az Úr Jézus nagyon sokszor beszélt erről a saját küldetésében, hogy én semmit nem akarok magamtól tenni, én az atyával összhangban akarok cselekedni. És akkor is, amikor a Getsemáné kertjében kimondta azt a megrendítő imádságot, hogy atyám, ha lehet, múljék el tőlem ez a keserű pohár, de végül is ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tehát ráhangolódott a mennyei atya akaratára. A küldetésben ez kulcskérdés, hogy a mennyei atya akaratát ismerjük-e, és ráhangolódunk-e. A másik a hitelességgel kapcsolatban a minta üzenete, tehát amilyen mintát vagy példát bemutatunk, ami kiderül rólunk, annak is van üzenete. Mielőtt még megszólalnánk, vagy azon kívül, hogy megszólalnánk, de ahogy nézünk, ahogy figyelünk, ahogy megnyilvánulunk, ahogy gesztikulálunk, minden, amit teszünk, és nyilván nem jó az, hogyha ez görcsös, hogy most mindenre figyelek, hogy most hogy áll a kis ujjam meg. Tehát nem erre gondolok, hogy egy ilyen beteges, görcsös dolog legyen a példaadás, hanem inkább az előző gondolathoz kapcsolódva, hogy összhangban vagyunk Istennel, és ebből fakad ez a látható, hallható. És sokszor elmondtuk, de azt gondolom, hogy nem lehet elégszer, hogy a keresztény szó ugye azt jelenti, hogy krisztusi, és ezt mások mondták a tanítványokra, akik látták a tanítványoknak az életét, a viselkedését, és azt mondták, hogy ők olyanok, mint Krisztus, akkor nevezzük őket krisztusiaknak. A keresztény szó ezt jelenti, hogy egy minta, egy példa, amit láttak, azt mondták, hogy ők pont úgy viselkednek, úgy gondolkodnak, úgy cselekszenek, mint ahogyan Jézus Krisztus. Tehát a mintának is, vagy a viselkedésnek is van egyfajta üzenete, és nyilván a szavaknak és a tetteknek az összhangja, vagy az életmód összhangja, ami kulcskérdés a küldetés betöltésében. És szomorúan kell megállapítani, hogy azért a történelemben sok példa volt arra, hogy a keresztények képmutatása vagy bűnei miatt fordultak el emberek Istentől. És nem lehet ilyenkor azzal védekezni, így most magamról, magunkról beszélek, hogy hát ne emberekre néz, hanem Istenre néz, Jézusra néz. Ez tényleg így van, és igaz, csak hát ezzel magamat, magunkat nem menthetjük fel a felelősség alól, hogy hát ne rám néz. De hát én mondom magamról azt, hogy tanítvány vagyok, hogy keresztény vagyok. Tehát a kulcskérdés az, hogy összhangban van-e a szavaim és a tetteim. A küldetésben kulcskérdés az engedelmesség és a kezdeményezés. Hol a helyünk? Az élet hivatás, vagy az élet nagy kérdése. Azt olvassuk Ábrahámról, hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hogy hova megy. Ugye, ezek az élet nagy kérdései, hogy hol a helyünk, vagy fiatalkorban akár az élethivatás, akár a párválasztás kérdése, mit hoz a jövő, mit bízott rám Isten, mit vár tőlem, vagy mivel bízott meg. Tehát ezek óriási kérdések, és vannak ilyen pillanatok, amikor el kell engednünk, és azt mondanunk, hogy Istenem, én ezt nem értem, nem tudom, hogy miért így van, de elindulok. És Ábrahámról ezt olvasjuk, hogy elindult, és nem tudta, hogy hova megy. Csak azt tudta, hogy onnan menjen el, ahol van. És fogta a családját, és elindult. És ez ilyen hátborzongató a mai tudatos és tervezett világunkban, De ez volt a valóság is. Ábrahám, aki a hitnek az ősatja, és az áldás közvetítésére hívta meg, és bízta meg őt Isten, így. Tehát a küldetésben ennek a lépésnek hatalmas szerepe volt, vagy ha megváltóra gondolunk, a megváltásra ugyanennek, hogy Krisztus vállalta ezt a kezdeményező lépést, hogy elindul, vagy tovább indul. A bátor elindulás. Ézsaiás elhívási története olvasható az Ézsaiás könyve 6. fejezetében, és ez személyesen az én elhívásomban is egy nagyon, nagyon fontos bibliai szakasz volt, és annyira megrendítő ez a mondat is, mikor Isten beszél a prófétához, hogy ki megy el, kit küldjek el, és azt mondja Ézsaiás, hogy itt vagyok, küldj el engem. Tisztában van a korlátaival, tisztában van a hiányosságaival, a rossz tulajdonságaival, és mégis azt mondja, hogy tehát megértette valahogy, ez a bátor kezdeményezés ott volt benne, hogy akkor itt vagyok, és küldj el engem, nem tudom még mi lesz belőle, de elindulok, és akarom. Akarom azt, Istenem, amit te akarsz, és örömmel akarom, és nem kényszeredetten, nem úgy, mintha a fogamat húznánk, na jó, hát akkor csináljuk, majd lesz valahogy. Tehát nem ez a közömbös hozzáállás, hanem itt vagyok, Uram, küldj el. A Szentírásban nagyon sok ilyen engedelmesség történet van, és az egyik legszebb, hogyha egyáltalán ezeket lehet ilyen értelemben rangsorolni, Fülöpnek az elhívása egy meghatározott útra, a járatlan útra, arra az útra, amire ugye egy komornyikhoz küldte őt Isten. Így szólt az úrangyal a Fülöphöz: kelj fel, menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen, vagy más fordítás szerint járatlan. Fülöp egyébként egy eredményes evangelizációs szolgálatban van a történet idején, és Isten azt mondja, hogy gyere egy kicsit, most máshova mész, máshova kell menned. És Fülöp azt mondja, hogy rendben van. És tudjuk a történet végét, egy ember megtérése, egy ember bemerítkezése, és úgy tudjuk egyébként a történelemből, hogy ennek aztán további eredménye, nagyszerű gyümölcse volt Etiópiában ennek a megtérésnek, vagy az etióp kincstárnok megtérésének. Hogy lehet valaki ennyire érzékeny az isteni hívásra, vagy az isteni küldésre, vagy az isteni szóra? Hát csak úgy, hogy Istennel van egy olyan közösség, egy olyan kapcsolat, egy olyan beszélő viszony a Szentlélek által, hogy az embernek az antennái értik, érzik, hogy ha Isten hív, ha Isten szól. És azt gondolom, hogy a küldetésben nem csak az a kérdés, hogy most mondjuk-e, vagy nem mondjuk-e, bátrak vagyunk, vagy nem vagyunk elég bátrak, hogy csináljuk ezt a családban, vagy a munkahelyünkön, vagy a szomszédaink között. Nyilván ezek is óriási kérdések, és fontos kérdések, fontos ezen gondolkodni. De hogy a legalapvetőbb, mégis megint oda érkezünk meg, és oda jutunk el, hogy de halljuk-e, amikor Isten szól, amikor Isten indít, amikor Isten eszünkbe juttat valakit, hogy hív fel. És biztos, hogy ilyen tapasztalataitok is voltak már, hogy valaki bajban volt, és Isten szólt nektek, hogy hívjátok fel, hogy karoljátok föl, hogy keressétek meg, hogy valamit, mert hogyha megvan ez a kapcsolat, ez az Istennel való közösség, akkor a Szentlélek által vezet, és azt írja Isten igé, hogy akiket Isten lelke vezet, azok Isten fiai. Tehát megvan ez a vezetés vagy vezettetés. Van egy ének, nem is nagyon tudom, meg Nem is tudnám elénekelni most, meg lehet, hogy csak kevesen ismeritek, de egy sora mindig eszembe jut ilyenkor, amikor ez a téma előkerül, hogy rendelkezésedre állok. Az elejét sem tudom, meg a közepét sem ennek az éneknek, pedig sokszor hallottam, de hogy ez a sor, ez annyira megrendítő, hogy igazából a tanítványságnak, a küldetésnek valahol ez a titka. Uram, rendelkezésre állok, itt vagyok, jól vagyok, örülök, hogy szeretsz, de hogyha hívsz, ha küldesz, ha indítasz, akkor én tudni akarom, és engedelmeskedni akarok. Akkor is, ha kényelmetlen lesz, akkor is, hogyha először nem értem, mint ahogy Ábrahám se értette. Elmenni, de hát hova, valami kis GPS, vagy valami célmeghatározás kéne, nem? Hát mégis merre, vagy hova? És nem biztos, hogy mindig értjük, de hogy ez a fajta rendelkezésre állás megvalósul-e. Következő nagyon izgalmas kérdéskör az eredményességnek, vagy a válasznak a kérdése. Mi úgy szeretnénk, és szerintem ebben is tiszta a szívünk, tehát hogy tiszták az indítékaink. Amikor mi imádkozunk sok ember megtérésért, akkor én úgy gondolom, hogy nem azért imádkozunk, hogy most akkor a békehírnök vezércikke arról szóljon, hogy most mennyi ember megtért itt a Vesibe, vagy lehetőleg az én nevem ott legyen, hogy most akkor hány embert merítettünk be. Tehát nem ez van a szívünkben, amikor azért imádkozunk, hogy sok ember megtérjen, meg a gyerekeink megtérjenek, meg az unokáink, meg a barátaink, meg a munkatársaink, akkor azt akarjuk, hogy az Isten nevére szálljon dicsőség, hogy az ő neve legyen mindenek előtt és mindenek fölött. Az Úr legyen áldott, az Úr neve legyen áldott, amiről énekeltünk is. Péter elkezd prédikálni pünköstkor, és több ezer ember megtér. Elképesztő. Néha megpróbálom becsukni a szemem, és így belegondolni, vagy átélni azt. És az is nagyon fontos ebben, ez most nem a fő témánkhoz kapcsolódik, de azért nagyon fontos, hogy nem csak ez számít, hogy egy ilyen evangelizáción mennyi ember jelzi, hogy neki fontos Isten, hanem hogy mi van utána. Ilyenkor mindig eszembe jut, tudom, hogy többen ott voltatok már, akik akkor léteztetek, meg éltetek. 89-ben volt egy evangelizáció a régi Népstadionban. Azt mondják, hogy 90 ezeren voltunk, és úgy tudjuk, hogy több mint 20 ezer ember jelezte ott ebből a 90 ezerből, hogy követni akarja az Úr Jézust. És sajnos nagyon kevesen vannak azok közül, hívő közösségekben, környezetben, kevesen gyakorolják a hitüket. Valahol elakadt ez a történet. És hogy amikor a küldetésre gondolunk, akkor legyen ott ez is a szívünkben, hogy igen, fontos az, hogy elinduljon valaki, hogy megtérjen, hogy megérintse őt Isten a Szentlélek által, de hogy a küldetésünk része az is, hogy felépüljenek, hogy tanítvánnyá váljanak, hogy Isten országa megerősödjön bennük. Aztán például, amikor Athénban Pál elmondott egy nagyszerű igehirdetés, szerintem a világtörténelem egyik legnagyszerűbb igehirdetése volt, akkor azt olvassuk az igében, hogy néhányan hívőké lettek. Ott nem volt ez az óriási tömeg megtérése. Nem mindig tőlünk függ, nem mindig rajtunk múlik az, hogy milyen eredménye van. A mi felelősségünk az engedelmesség, a szolgálat, a küldetés, a példaadás, de valamikor nem, és ezt a tanítványok is megélték, átéltek, hogy nem mindig volt olyan elsöprő a győzelem és az eredmény. Sőt, ami... Ja igen, lemaradtam, bocsánat. Ami Tehát amikor valaki elindul a küldetésbe, vagy mondjuk igehirdető lesz, lelkipásztor lesz, akkor nem ezt a Jeremiási ígét szoktuk idézni, mert kicsit kellemetlen, de hát Isten ezt mondta Jeremiásnak a küldetés egy fontos pontján, amikor elmondod nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád, bár szólsz nekik, és nem fognak válaszolni. Hát milyen perspektíva ez, milyen jövőkép, hogy azt mondja Isten, hogy mondanod kell, de nem fognak rád hallgatni. Hát milyen küldetés ez, hogy akarja ezt valaki, és Isten népe, a proféták azt mondja, igen, akarom. Én Istennek akarok engedelmeskedni, akkor is, ha sokan hallgatnak rám, akkor is, ha kevesen, akkor is, ha senki, mert ilyen is volt. Tehát a küldetésben nem az az elsődleges, hogy mekkora az eredménye, vagy milyen az eredménye, vagy milyen a gyümölcse. És biztos vagyok benne, hogy nektek is volt olyan élményetek. Nekem felejthetetlen volt, amikor egyszer valakinek beszéltem Istenről, és így rám nézett, és azt mondja, hogy figyelj, ez engem nem érdekel, hagyjál békén ezzel. És azon lepődtem meg, hogy nem keseredtem el. Nyilván rosszul esett, meg kinek esik jól, hogyha valamit örömmel mondanál, és az a válasz, hogy figyelj, nem érdekel, hagyjál békén. De hogy mégis a küldetésnek, hogy az engedelmességnek, ahogy Isten küld és megszólalsz, és engedelmeskedsz, és megosztod az evangéliumot, ott van a szívedben ez az öröm. Önmagában ez egy olyan örömforrás, hogy akkor is, hogyha nem biztos, hogy lesz tömeges megtérés, meg hatalmas gyümölcse a küldetésünknek, de mégis a helyünkön vagyunk. Nagyon bátorító, és ezzel szeretném ezt a szakaszt lezárni. Nagyon bátorító, amit a prófétának Isten mond arról, hogy milyen az ő igéje. És ez legyen bátorítás nektek, nekünk, akik még imádkozunk olyan családtagért, barátért, rokonért, akiket Isten ránk bízott, és úgy látjuk, hogy egyelőre reménytelen az, vagy nem látjuk az alagút végét, hogy térnének meg, vagy hogy változna meg az életük. Mert hiszünk benne, hogy Isten képes megváltoztatni egy ember életét, de sokszor nem látjuk még ennek az elindulását sem, vagy a megvalósulását sem. És azt írja Isten igéje, ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Nem szabad elkeserednünk, hogyha nincs rögtön, azonnal látható eredménye. Sokszor évek eltelhetnek, vagy évtizedek is, amíg imádkozunk valakiért, és úgy látjuk, hogy nincs eredménye. De hogy azt ígéri Isten, hogy az az ige, az az üzenet, ami eljutott hozzá, az nem tér vissza üresen. Valahol, valamilyen formában eredményes lesz, gyümölcsöt fog hozni, erőt fog kifejteni, és változást munkál. Az Isten igéje, mert ez a természete, hogy az életet ébreszti, és az életet munkálja, a krisztusi életet, a szabadságot és a tisztaságot. Legyen bátorítás ez nekünk, hogy Isten igéje nem tér vissza üresen, és hogyha gyerekkorukban megtanulták, ahogy halljátok is, sokszor beszámolunk róla a gyerektáborokban is, mindig fontos szerepe van az aranymondásoknak, hogy megtanulják az Isten üzenetét, gondolatait, ott legyen a kis szívük mélyén, és eszükbe fog jutni, mert a Szentlélek Isten egy adott pillanatban és helyzetben eszükbe jut. Sok szeretet kell ilyenkor, amikor úgy látjuk, hogy nincs még változás, pedig szeretnénk, és úgy látjuk, hogy szükség lenne az igazi változásra, de még mindig nincs. Hogy van-e türelmünk ezekhez a gyermekekhez, felnőttekhez türelmesen várni, amíg Isten igéje gyümölcsöt hoz, és nyilván sok-sok imádságra is szükség van. És az utolsó gondolat, az örömnek a gondolata, úgy fogalmaztam meg, hogy az érthetetlen öröm, ez számomra az egyik legizgalmasabb dolog a kereszténységben, hogy milyen örömforrások vannak. Egy igét szeretnék idézni, ugye a kép az Pál és Szilász börtön viselt időszakáról szól, vagy a börtönben töltött idejéről szól, és azt olvasjuk, hogy dicséretet énekeltek az Istennek. Az volt a szívükben, magasztalták borzalmas körülmények között is, a fenyegetettségben, üldöztetésben, és máshol is azt olvassuk, hogy Cselekedetek 13:50-52. A zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. Minek lehet ilyenkor örülni? Vagy miért örülnek, amikor ellenséges érzéssel, elutasítással, üldözéssel találkoznak, és azt mondja, hogy betöltötte őket Isten igazi örömmel, az élet örömével, a tisztaság örömével, a Krisztus örömével. Tehát egyszerűen ott volt a szívükben, és ez különösen a hitetlen ember számára abszolút érthetetlen, hogy hogy lehet ilyenkor örülni, ha valami nem sikerül, vagy valami úgy tűnik, hogy nem jól van. És hogy azt írja Isten ige, hogy Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek öröme. Tehát van egy olyan titka ennek, amikor akkor is öröm van a szívedben, amikor nem kéne. Mert nem az az alapja, ami általában a földi örömöknek, a siker, vagy az élvezet, vagy a pillanatnyi élmények, hanem az Isten szeretete, Krisztus áldozata az alapja, ami örömünknek, és az a hatalom, az az erő, ami abban rejlik. Hát sok ilyen örömöt kívánok nektek, és most szeretnénk imádkozni, vagy szeretném, ha imádkoznánk, egy kis ideig legyünk csendben, és fogalmazzuk meg a vágyainkat a küldetéssel, vagy a küldetés tudattal kapcsolatban, és a végén majd én befejezem. Drága Istenünk, mennyei Atyánk, annyira hálásak vagyunk a megváltásért, a mi megváltónkért, azért, hogy elküldted őt erre a világra, erre a földre, és köszönjük, hogy így megmentettél minket, megszabadítottál, megtisztítottál, új esélyt adtál az életre, az igazi életre. És hálát adunk azokért, akiket hozzánk küldtél. Egyszerű emberek voltak, és mégis elhozták nekünk azt az üzenetet, azt a hírt, azt az erőt, azt a békét, ami tőled érkezett. És szeretnénk most ezért hálát adni, ezért magasztalni téged, mert mindig is küldted hozzánk, és küldted az emberekhez a te eszközeidet. És Urunk, megrendítő szembesülni azzal, hogy mi is küldetésben vagyunk, és megvalljuk előtted, hogy nem mindig voltunk elég bátrak, vagy nem mindig voltunk elég kezdeményezőek, vagy nem mindig voltunk jó példák, vagy jó minták, de szeretnénk tőled kérni most új erőt az imádsághoz, a szeretethez, a példaadáshoz, a te igédhez. Kérünk téged, hogy töltsd be minket a te igéddel, a te erőddel, a te lelkeddel, a te békességeddel, és segíts, hogy mi is a helyünkön legyünk, a küldetésben maradjunk, és imádkozunk azért, hogy tedd eredményessé, gyümölcsözővé a mi szolgálatunkat, és tényleg nem azért kérjük ezt, hogy mi bármiféle emberi elismerést vagy előnyt élvezzünk, hanem azért kérjük ezt, Urunk, mert neked akarunk dicsőséget szerezni, hogy egyre több ember adjon hálát a te dicsőségedre. Kérünk, Urunk, állíts helyre minket, erősíts meg minket, adj növekedést, adj előrelépést ebben a küldetés tudatban is, és a küldetésnek a mindennapi megvalósulásában is. Amen.